Kedves testvérek, mielőtt el kezdenénk imádsággal, ige olvasással, szeretném előre bocsátani, mert lehet, hogy közben erre sokat nem fogok figyelni, de jó, ha gondolunk rá, hogy az a kor, amelyikben élünk, meghatározza gondolkozásunkat, ezért kell állandóan Isten igéjére figyelnünk, mert az ő szava megbízható. Tehát, hogy mi mit tartunk helyes gyereknevelésnek, mit tartunk az ölésről, mit tartunk a házasságról, mit tartunk tiszta életről, különböző dolgokról mit gondolunk, az nem olyan egyszerű, hogy valamit tudok a Bibliából, ismerem, és akkor én annak alapján élem az életemet, mert mindaz az információ, ami elér bennünket, az hatással van ránk. Sőt, miután nagyon sok információ mögött ott állnak a manipulátorok, nem tudom, van-e ilyen szó, tehát akik az embert befolyásolják valami módon, nyilván még annak a háta mögött is van valaki, természetesen egy sötét erő, tehát nem olyan, és mert, bocsánat, hát be kell vallani, hogy nem mondhatja az ember magáról, hogy én vagyok a legokosabb, engem nem lehet rászedni, hanem inkább, hogy legyünk gyanakvók, bármit hallunk, aztán ha az megbízható lesz az ige fényében, akkor természetesen építhetünk rá. És nem szégyen, hogyha az ember korrigálja a látását. Hogy eddig így gondoltam, és most végül is valamit felismertem, amit nem jól gondoltam így. Hát akkor másképpen kell gondolnom, oda kell igazítani gondolatainkat Istennek a szavához. Imádkozzunk! Drága szerető mennyei atyám, köszönöm, hogy atyánk vagy mindnyájunknak, és mi mind gyermekeid lehetünk. Köszönöm neked a reggelt, a felébredést, szeretetedet, amellyel hozzánk hajoltál, igédet, szavadat, amellyel megszólítottál, bátorítottál bennünket. Uram, köszönöm, hogy fontosak vagyunk neked, és fontosak azok is, akikhez majd visszaküldesz bennünket. Uram, érd el a szívünket. Mi, amennyire csak tőlünk telik, szeretnénk teljes szívünkkel, értelmünkkel, lelkünkkel nyitottak lenni előtted, figyelni rád, elfogadni azt, amit te tanítsz. Uram, kérlek téged, hagy hangozhasson el ez a szolgálat is, úgyhogy döntően az legyen benne, amit te akarsz tanítani. Segíts nekünk, Uram, hogy teljes valónkkal figyeljünk rád. Adj nekünk alázatos és engedelmes szívet. A te fiadért, Jézusért hallgass meg minket, Urunk. Amen. Nagyon nagy hála van a szívemben, mert amikor egy közösségben a szolgálattevők szinkronban vannak egymással, hogy nem mondjam, egyetértésben, szeretetben vannak egymással, akkor bízhatunk abba, hogy az Úr oda áldást ad. És örültem a Eszter szolgálatának abból a szempontból is, hogy ő is úgy kezdte, látta, hogy az Isten szentségére odafigyelni nagyon fontos. Tehát a 10 parancsolat az nem független Istentől, az nem egyszerűen egy etikai rendszer, amit így-úgy be kell tartani, hanem az Isten csodálatos törvénye, rendje, szava az emberhez, hogy mi lehetőleg jó életet éljünk. És újra olvasom, mint a keddi alkalommal is, az első Zsoltárnak legalább egy részét: boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. És ugyancsak olvasnék Ézsaiás próféta könyvéből, Nem fogjuk átélni azt, amit Ézsaiás, de legalább gondoljunk arra, hogy szükségünk van arra, hogy Isten szentsége körülvegyen. Uzziás király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült, és így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Olvasnám még az útmutatónak mára kijelölt efezusi levélből való igéjét is. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrban, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. És akkor a mai napra kijelölt szakaszt olvasom, Mózes második könyve, 20. fejezet, 12. és 13. verseket. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked, ne ölj! A parancsolatok úgy hangzanak el, hogy egyes szám második személyben. De ez egy népnek szól, az Isten népének. Tehát amikor be akarjuk vasalni a világon, hogy miért csinálja azt, amit csinál, akkor addig, amíg közülük nem jönnek be Isten népe tagjai sorába, ez egy hamis elvárás. Miért tennék? Sőt, ha Krisztus fel nem támadt, akkor mi is bolondok vagyunk, ha megtesszük, mondja Pál, mert inkább együnk, igyunk, vigadjunk, tobzódjunk ebben az életben, mert úgyis holnap meghalunk, és mindennek vége. De Isten él, Krisztus feltámadt a halottak közül. Az élet pártján ez a mai napnak a témája jól fogja össze a tiszteld apádat és anyádat és a ne őjt, hiszen mind a kettőben arról van szó, hogy az élet igazából csak ott lehet, ahol megfelelő rend van a család közösségében. Kapcsolódik egy kicsit a tegnap délutáni fórumbeszélgetéshez ez a gondolat annyiban, hogy ma látjuk azt a tendenciát, és ez elég régóta elkezdődött, hogy az már egy elavult, konzervatív dolog, hogy házasságban és családban gondolkozzunk, mert az lenne az igazán nagyszerű, hogyha ezek a visszahúzó régi szokások eltűnnének, és az ember igazán szabad lehetne, és mindenki úgy élhetne, ahogy azt az ő belső indítása számára adja. Valószínű nem túl soká élnének emberek a Földön, mert ha arra gondoltak, hogy már nektek is volt gyilkos gondolatotok, és hogyha ezt az ember az első gondolatot abban a pillanatban teljesíteni, akivel szembe gyilkos gondolata van, erre a finom mondásra utalnék, hogy dögölnél meg, amikor valaki úgy testvéri módon mondja egyik a másiknak, és azért lehet, hogy meghökkenne, ha ez valóra válna. De hát alapvetően, ugye, mert ez a sátánnak a tanítása. A sátánista szektában ez így is van. Amit te kigondolsz, azt azonnal meg kell tenni, mert az a szabadságod, hogy megteszed. Tehát amikor efelé az egész emberi társadalmat efelé irányítják, akkor hát ez teljes egészében szembe megy az Isten akaratával, az Isten parancsával, az Isten rendjével. Nem túlságosan kívánom szapulni a társadalmat ebben a viszonylag nem hosszú időben, ami rendelkezésemre áll, csak szeretném érzékeltetni, hogy nekünk az a feladatunk, és most a negyedik parancsolatra gondolok, tiszteld apádat és anyádat, hogy a sátán munkájának ellenkezőjére neveljünk. Amit ő tanít, annak pont az ellenkezőjét kell bevinni a családi életünkben, a gyülekezeti életünkben, mind azokba a közösségekbe, akik ránk bizattak, akik tanácsot kérnek tőlünk. Tehát felemelve a házasságnak az egyedül való páratlan voltát, és felemelve a szülő és gyermeki kapcsolatnak az Istentől rendelt tulajdonképpen páratlan voltát. Hiszen nagy kitüntetés az, hogy gyerekek születhetnek. És hogy Istennek ebben a munkájában az ember eszköz lehet. Éppen ezért nem is a parancsolattal kezdem először, hanem Isten atya voltára is, Isten tiszteletére szeretném felhívni a figyelmet, hiszen a mi apaságunk, illetve a nők anyasága az azután következik. Tudnilik, Isten, aki az élet forrása, aki az életet létrehozta, Isten férfivá és nővé teremtette az embert. Amíg ezt a feladatot nem kaptam meg, én is elég erősen fogadtam azt, amit a lélektan tanít, hogy minden férfibe van egy női lélekrész, és minden nőbe van egy férfi lélekrész, de aztán eszembe jutott, hogy igazából ez az egész, még maga a lélek, meg a tudat, a gondolat, hát ez is elég megfoghatatlan, és akkor ezt még elkezdjük trancsírozni, tehát nem egészen lehetetlen, hogy ahova ma elsüllyedtünk, azt már 200 évvel ezelőtt elkezdte az ördög tanítani, különböző okos tudósokon keresztül, hogy mire eljön a 21. század, akkor a mindenki zavarba legyen arról, hogy ő fiú vagy lány. Mert ez a tendencia. Tehát most azt mondanám, hogy nagy valószínűséggel ennek a gondolatnak éppen ellenkezőjére fogok erősen hangsúlyt tenni, mert óriási probléma az, hogy ki nem vállalja a teremtettségbeli adottságát. Nem tudom, hogy a megrontás szava volt előbb, vagy az ember felelőtlen magatartása volt előbb, hogy ezek úgy együttműködnek egymással, de ez jelentkezik. Isten megteremti az embert ugyanabból az anyagból, mint a... Azt akartam mondani, hogy disznókat, de most nem ezt mondom, mint a lovakat. Tehát ugyanaz a matéria az ember, mint a többi teremtett lény. A megkülönböztetés, mert ugye ezt máskor is el szoktam mondani, fontosnak tartom, hogy érzelme, intelligenciája, az a kutyának is van, meg a delfinnek is, meg a lónak is, meg a sertésnek is állítólag intelligens állat. És ebbe a matériába Isten beleleheli a saját lelkét. Mégpedig úgy, hogy férfivá és nővé teremti az embert, így lesz az ember Isten képére teremtett lény, így lesz az ember Isten gyermeke. És ezért a csodáért, ami létrejött, Istennel szemben, Isten iránt az ember tisztelettel tartozik. És ha nem pontosan tudnánk, hogy a tisztelet mit jelent, engedelmességet és szeretetet. És akkor az embernek igazából az a dolga, hogy tisztelje Istent, szeresse Istent, mondjuk azzal a megromlott, de újjáteremtett valóságával, ami az Istenképmás, az összetört Istenképmás, ami Krisztusban újjáformálódik, újjáformáltatik, és még szeresse a pszichéjével is, az intelligenciájával és a fizikai erejével is. Tisztelje és szeresse az Istent. Tulajdonképpen ez már eleve, ha egy családban az apa és az anya így viszonyul Istenhez, ez már tanítás arra nézve, hogy a gyerek is megtanuljon egyfajta tiszteletet Istennel szemben, aki hatalmas, és hát gondoljunk a földből alig kinőtt gyerekekre, hát hozzájuk képest mi is óriások vagyunk. És éppen az embernek nem az óriás voltával kell a picik felé fordulni, hanem a hatalomnak azzal a biztonságával vagy biztosítékával, ahogyan Isten a hatalmával felénk fordul. Hát Istennek én annyi se vagyok, mint hogyha a légyre az ember így rápröcköl, hogy tűnjön a vállamról. De nem ezt csinálja. Ez egészen különleges, hogy a világ teremtő hatalmas Isten az Édenben is szolgálja Ádámot és Évát. És amikor elromlik a világ, akkor elküldi a fiát, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja sokak megváltására. Ez a kapcsolat közöttünk és Isten között. Egy nagyon jól működő kapcsolat és egy megfordíthatatlan kapcsolat. Ha csak nem akarom újra és újra biztosítani magamat, hogy én vagyok az Isten. Amit persze elhittünk, de hát ha új életben járunk, akkor nyilvánvalóan Isten marad, én pedig, mint ember, Isten alkotása és Isten gyermeke. Hozzá tartozik ehhez a tisztelethez az elismerés, hogy Úrnak ismerem el Istent. Fölöttem való hatalomnak ismerem el Istent. És tragédiája a kornak lehet, hogy túl gyenge lelkű vagyok, de néha olyan traumaként élek meg egy-egy kijelentést, ezt most már nem, mert már hozzászoktam, hogy van ilyen, de talán 20 vagy 25 évvel ezelőtt láttam egy amerikai filmet, amelyben van egy beszélgetés egy suttyó srác, meg egy felnőtt férfi között. És mondjuk mondja a felnőtt férfi a gyereknek, hogy Józsi, a másik név maradt meg engem, a gyerek meg mondja a felnőtt férfinek, hogy Joe. Mire kiderül, hogy Joe apja a Józsinak. Tehát egyszerűen ezzel, ami, és ma is Magyarországra is jön be, hogy a gyerek keresztnéven szólítja az apját. Még ez olyan divatos, meg olyan kedves, amit szintén azt meg már vagy 40 éve hallottam, először csak olyan kis visszafogott finomkodással, hogy jaj, az én legjobb barátnőm a kislányom. Hát, szereptévesztés, egy feladattévesztés még inkább, hiszen az, hogy apa vagy anya valaki, az nem szerep, hanem az egy feladat. Jó, ha jó kapcsolatban vannak. De hát valami különbség ott is kéne, hogy legyen. Az apa és a gyerek között is kéne, hogy legyen, és én akkor azért akkora nyomást éreztem a lelkemen, mert azonnal az jutott eszembe, és akkor Isten ki lesz az embernek? Mit fog jelenteni majd az, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy? Hogy van egy szerető mennyei édesapánk, aki mindenkinél jobban szeret. De aki felszembe, én tisztelettel tartozom. Azt gondolom, hogy még ezt a pontot is újra megerősíteném, hogy ide tartozik az engedelmesség. Tehát az elismerés és az engedelmesség. Nem... Ugye mindig félnek az emberek, mert általában a legrosszabbra gondolnak. Amikor azt mondják, hogy nem szabad a gyereket testileg fenyíteni, akkor abban a pillanatban az a magyarázat, mert hány szülő agyonveri a gyerekét. Hát hol van az, hogy a fenekére csapok? És hol van az, hogy agyonüti a gyerekét? De a példa rendszeresen ez. Az engedelmességbe is, hogy vakon kell engedelmeskedni. Micsoda őrültség ez. Tehát Isten se mondja, hogy mi neki vakon engedelmeskedjünk, megismerjük őt, megismerjük az akaratát, aztán ha eszünknél vagyunk, úgy döntünk, hogy engedelmeskedünk neki. Hát különben nem. De tudjuk, hogy Isten akarata jó. Tehát akik itt ugye együtt vagyunk ezen a héten, már szinte profi keresztények vagyunk. A második pontom az lenne, hogy Istennel nevelni, ami most eltér a 50 évvel ezelőtti Istennel neveléstől, mert akkor az volt, megállj csak, majd megver az Isten. Tehát Istennel nevelni ez alatt azt érteném, hogy az Isten családtag, sőt családfő az otthonunkban. És ez azt jelenti, hogy az ő állandó jelenléte a keresztény családban az egy hallatlan nagy segítség. Azt is jelenti, hogy ahogyan megtanítjuk a gyerekeinket. Úgy gondolom, hogy az apa, amikor tanítja beszélni, akkor azt mondja, hogy mama, ezt a szót taníts meg. Amikor az anya tanítja a gyerekét beszélni, akkor azt mondja neki, hogy papa, mert hát aztán valamelyiket majd elő fogja mondani biztosan. De a lényeg az, hogy megtanítjuk sok mindenre őket, megtanítjuk beszélni természetesen, tulajdonképpen viselkedni is. És ha Isten jelen van a családunkban, akkor természetesen megtanítjuk arra, hogy Isten jelen van a családunkban. És ahogy mi kommunikálunk egymással, Isten is olyan személy, akivel lehet kommunikálni, mert lehet vele beszélni, imádkozni, és lehet, hogy ő az igét tanulja. Nem véletlen, hogy a vasárnapi iskolások, gyerekbibliaórások könnyen megtanulnak ígéket, és jó is, ha ez megmarad egy közösségben vagy családban, mert még én megtanulok egy igeverset, amit nem ismertem, egyetlen verset, olykor az percekbe telik, aztán néhány perc után elfelejtem, és újra meg kell néznem. Lehet, hogy alapvetően is ilyen vagyok, majd ha más idősek azt mondják, hogy ők jól megtanulják egyszerre, és akkor csak velem van baj, de amit gyerekkorban megtanul valaki, az jobban megköt, és sokkal gyorsabban tudja megtanulni. Aztán nagyon fontosnak tartom, hogy az Istennel nevelésbe beletartozzon, hogy az életre neveljük a gyerekeinket. Elsősorban tűnik mindenki neveli a gyerekét, az is, aki hozzá se szól. Tehát a jelenlétünk az nevelés. De Istennel nevelni ez azt jelenti, hogy a szülők Istennel élnek, őt tisztelik, és az Isten kapcsolat, mert ugye az Úr Jézus a világosság, ebben a világosságban mi lelepleződünk. Vagyis kijönnek azok a jelenségek, bűnök belőlünk, amik ott vannak a szívünkben. És nagyon hamar felfedezik a gyerekek. És nagyon hamar felfedezik, hogy milyen az egymással való kapcsolata a házaspárnak. És természetesen, ha van az Istennel való kapcsolatot, ha nincs, akkor az ördöggel való kapcsolatot sajátítják el, anélkül, hogy különösképpen tanulnák ezt a dolgot. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy szemérmetességre, tisztaságra tanítsuk a gyerekeinket. Vita téma az, hogy járjanak-e szülők, gyerekek csupaszon egymás előtt. Nem akarok belegázolni senkinek a véleményébe. Nekem a Noé történet a példám, hogy a három fiú közül az volt a becses, aki eltakarta, letakarta az apját. Ha ezt komolyan veszem, akkor nem mesztelenkedek a gyerekem előtt. Tehát mégiscsak belegázolok annak az életébe, aki modernul megtanulta, hogy hát akkor nem lesz majd izgalmas a gyerek számára, meg minden megtanul. Van egy sereg dolog, amit extra módon nem kell tanulni, mert adottság, teremtettségi adottság, tehát nem kell különösen foglalkozni vele. Itt mondanám el, ha furán hangzik is egy ige magyarázat során, hogy meg vagyok győződve arról, hogy a szexuális nevelésnek is otthon történni kell, csak ne tévesszük össze, hogy a mai pedagógia mit tart szexuális nevelésnek, és mi az, amit az Isten mond. Tehát a szemérmetesség tulajdonképpen ezen a téren is nagyon-nagyon fontos, a tisztaság nagyon-nagyon fontos, ezen a téren is a szülő magatartása nagyon-nagyon fontos, mert ha egy apának a szeme odatapad, lehet, hogy erről a hölgyek is tehetnek, hogy alig öltözködnek és úgy járnak az utcán, de ha mégis egy apának a szeme odatapad, akkor biztos, hogy a fia szeme is oda fog tapadni a látványra. Ha egy anya boldogan veszi, hogy kacérkodnak vele férfiak, akkor nagy valószínűséggel a kislánya is ezt le fogja másolni. Tehát itt is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kontroll alatt legyen a saját életünk, ugyanakkor természetesen tanítjuk a gyerekeinket, hogy mi az Isten rendje. És ugye az, hogy a házasság előtt meddig mehet el az ember, mert ez is egy izgalmas kérdés, ha jól emlékszem, az új fordításban semmi folt, a régiben meg talán sömörgőzés ne legyen, tehát szeplő nélkül valók legyetek. És ha eközben az ember mondja, hogy ebben minket is kikezd az ördög, meg titeket is ki fog kezdeni, és csak egy út van, hogy a romlott gondolattal is odafordulok az Istenhez. Mert ha nem tanítjuk helyesen őket, mert ugye a képmutatás, hogyha beállítja magát a szülő olyannak, mint az Isten, mert a szülői tekintély az olyan, bizonyos értelemben az Úr akarja, hogy helyettesítsük őt a gyerekeink között. De hát mindig abban a függésben, hogy ő áll fölöttünk, és ő mondja meg, hogy én mit nem teszek helyesen, mit nem gondolok helyesen, és a bűnbánat, gondoljunk a tegnapes ige hirdetésre. Tehát azért nem olyan, hogy bocs. Tehát valamit rosszul csinálok, és azt mondom Istennek, hogy bocs. És ugye a Krisztus keresztjére gondolásnak azért van nagy jelentősége, mert akármennyire is nem tetszik sok keresztény embernek, hogy a keresztet középpontba állítja a Szentírás. Luther is középpontba állítja a keresztet. Hogy ő szenvedi a mi bűneink büntetését. Tehát ha én tudatos hívő életet élek, akkor én nem akarok fájdalmat okozni az Úrnak, ha fájdalmat okoztam, végül is nekem is fáj. Ha egy házaspár jól él egymással, én megbántam a feleségemet, sajnos szoktam, de végül nekem is fáj, hogy megbántottam. És nyilván az Isten kapcsolatban is ez a megfelelő, hogy fájjon az. Fontos, hogy vívottam, hogy leírjam-e az önfegyelem szót, de leírtam, mert a fegyelmezettség az ugyan az önfegyelem kegyelmi ajándék is lehet, tehát amit a lélek munkál bennünk, de valamennyire tanulni is lehet. Nagy valószínűséggel mi rendetlenebbek vagyunk, mint a, már férfiakként rendetlenebbek vagyunk, mint a nők. Ez nem azt jelenti, hogy akkor megtanítjuk a lánygyerekünket, hogy szedd össze a fiú után az oknit, hanem azt jelenti, hogy megtanítjuk a fiunkat, hogy szedd el az oknidat magad után, vagy dobd be a szennyes ládába. Tehát igazából ez is hozzátartozik a fegyelemhez, nem látszik nagyon nagy dolognak, de hozzátartozik. Nagy különbség van természetesen a gyerekeink között, erre mindjárt rátérek majd, de még itt az Istennel neveléshez leírtam egy szót, hogy hitvallóvá nevelni a gyerekeinket. Tehát megtanítani a gyermekeinknek azt, hogy amikor egy közösségben valami irányba el akarnak vinni, akkor tudj nemet mondani, és tud megmagyarázni, hogy azért nem, mert én Isten gyermeke vagyok, vagy én hívő vagyok. Tehát találja meg azt a szót, nyilván ott te tiszta hülye vagy. Hát persze, hogy ezt mondják, lehet, hogy gorombábbat is fognak mondani rá. Mégis kialakulhat benne az, hogy nem képmutatóskodik, nem is megy el, mert tudja, hogy kihez tartozik. A mi családunkban nem ez a rend, az Isten családjában nem ez a rend, mi azért élünk így, és hát persze, elég fura lenne, hogyha egy lakodalomba vagy egy valamilyen bálba betegre táncolná magát a szülő, a gyerek ott ül a sarokba, ő is illegeti magát, aztán amikor 10 éves lesz, vagy 8, vagy 9, mert nem tudom hány éves korban kezdenek el diszkóba járni, elég hamar, akkor azt mondja, hogy hát ott diszkóba nem menjél el. Hát ez is egyfajta nevelés. Most én nem beszélek a tánc ellen, nem mondom, hogy mi a jó ebben, csak szeretném, hogyha nagyon kontroll alatt lenne a felnőtt saját szülői és nagyszülői életünk, és úgy gondolnánk a nevelésre, és ha mikor a nagypapa beszél már rokkant állapotában a serdülő unokájának, hát amikor én fiatal voltam, nekem minden hónapban más nőm volt, akkor kódolva van, hogy ezt le fogja másolni az unoka is. Ha megtér az a nagypapa, akkor azt mondja el az unokájának, hogy sajnos én nem ismertem az urat még, amikor annyi idős voltam, mint te. El is rontottam az életemet. Meg is bántottam sokszor nagyanyátokat. Rossz úton indultak el a szüleid is én miattam. Hát ez a normális, hogyha mi úgy beszélünk, ami a valóság, az Isten igaz, igazat beszél, és aki hozzátartozik, azt ebben is éli az Isten gyermeki mi voltát. Fantasztikus ige az, hogy neveld, ez a harmadik pontom, neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. De az a balga példám szokott lenni, hogy akinek 6 gyereke van, nem kell, hogy egyszerre 6 piros pettyes labdát vegyen minden gyerekének. Pont ez ellen szól ez az ige. A gyerekeink önálló személyiségek, függetlenek tőlünk. Először idehoznám azt, hogy igenis nevelni kell, hogy te lány vagy, ez ezt jelenti, te fiú vagy, ez meg ezt jelenti. Tehát tanítani kell őket arra, hogy ők mire teremtettek. Még akkor is, ha sose kötnek házasságot. Az életnek van sok más területe, ahol egy nőnek a női mi voltát kell megélni, egy férfinak a férfi mi voltát kell megélni. És most mégiscsak a mai társadalom ellen azért egy mondat engedtessék meg nekem. Holland mai hófehérke mese. Hogy tanítják Hollandiában ma a hófehérke és a hét törpére az óvodásokat? Jön a királyfi. És már a végét mondom a mesének. És látja a koporsóban hófehérkét. Rácsodálkozik. Szegény, milyen fiatal, és már koporsóban van. Odahajol, és megcsókolja a homlokát. Hófehérke felébred, és felül. Megjelenik hófehérkének az öccse, és a királyfi azonnal szerelmes lesz bele, és együtt mennek tovább. Ezt nem én találtam ki. Ilyen nekem eszembe se jutott volna. De ha, ugye ez nekünk komikus, de ha beletetszenek gondolni, hogy ez mekkora tragédia, hogy 3 éves korban, amikor a gyerek elmegy óvodába először, akkor már abban az évben hallja ezt a mesét. És hozzá a szöveget. Majd később ki fog alakulni, meg fogod tudni, hogy te fiú vagy, vagy lány. Mert most nem tudhatod. Félelmetes, tragikus. Tehát ugye, amikor az identitásáról beszélünk a gyereknek, akkor ezt is jelenti, hogy a fiúkat férfivá kell nevelni, a nőket nővé kell nevelni, ebben segíteni kell őket. De úgy is értem ezt, hogy neveld a gyereket a megfelelő módon, nem mintha a bibliai emberek mindig jól csinálták volna. Gondolok Kainra és Ábelre, még inkább Ézsaura és Jákobra. két egészen más személyiség. Mind a kettő tele bűnnel. Jákob a csaló. Tehát nem azt emelem ki, hogy jaj, de Jákob bizony milyen nagyszerű gyerek volt, mert nem volt az. Hanem, hogy a szülők milyen maflák voltak. Az egyik az egyiket szerette jobban, a másik meg a másikat. És az a rettenet, na kicsim, kit szeretsz jobban? Hát úgy nyomatjuk bele sokszor a gyerekekbe, hogy a születésük szerint is bűnösen születnek. De hogy ez nagyon karakteres legyen bennük. És ezzel elronthatjuk egy életre a nevelésünket. Vagy most még eszembe jut, mert fontos, Jákob 12 fia, 12 személyiség. És így térnék vissza, hogy nevelni a neki megfelelő módon. Tehát, ha a szülő szereti a gyerekét, akkor a pozitív és negatív megnyilvánulásait mind ismeri. A pozitív megnyilvánulásaiban is észreveszi a negatívumot, mert van. Az eminens, aki mindig kitűnő, és ez egy habitus is egyúttal, ez nem egyértelműen pozitív. Nem akarom ezzel a rosszul tanulókat bátorítani, hogy az a cél, mert messze nem. De mégis úgy gondolom, hogy egy szülőnek tisztán kell látni a gyerekét, nem az a szeretet, hogy nem veszi észre, vagy úgy tesz, mintha nem venné észre. Nekem nagyon nagy élményem egy őri magyarósdi nőtestvérünk, amikor a lánya érettségi után előtt, nem tudom, nyilván előtte, beadta az egyetemi jelentkezését, és eljött a bibliaórára édesanyja, és elmondta, hogy a gyerek egyetemre jelentkezett, és akkor hittestvéreink bátorították, imádkozunk érte, hogy felvegyék. Azt mondja az édesanyja, nem vagyok benne biztos, hogy azért kell imádkozni, hogy felvegyék. És ez a leány, akinek a gyülekezet aranykönyvében, 12 éves korában egy olyan bizonyságtétele van, hogy az ember megkönnyezte örömében, ez a lány tudatos ateistává lett egyetemista korában. Tehát jó dolog, hogyha ismerjük a gyerekeinket, és Isten útjára terelgetjük őket, és ami nagyszerű, hogy nem vagyunk magunkra utalva. A gyerekeinkből nem az lesz jó esetben, amivé nekünk sikerült őket nevelni, a ránk ható áramlatok közben. Tehát, hogy kell nevelni egy gyereket. És ezért gyakran elmondom, hogy nekünk soká volt forró imádságunk, hogy ne olyanok legyenek, ahogy nekünk sikerült, hanem bocsásd meg, amit mi elrontottuk, Isten, tedd olyanná őket, amilyennek te akarod látni. Nagyon fontos. És persze nagyon-nagyon fontos, miután az Úr a családunk tagja, önmagunk iránti tiszteletadásra is, de az Úr iránti tiszteletadásra is neveljük őket. Még ide leírtam a tanár és a felsőbbség gondolatát, Luther tanítja, hogy ez is beletartozik, meg vagyok győződve arról, hogy ez is beletartozik. Romlott világban élünk, nem akarok ebben nagyon belemenni, mert napi tévé hír, hogy mikor vernek meg egy tanárt a diákok, és hogy van ez, csak amikor neveljük a gyerekeinket, akkor tudni kell, hogy ők is bizonyos tekintetben Isten felelősei. Ha nem jól csinálják, ők is számot adnak érte. És a világi felsőbbség is Isten szolgálja, ha nem jól csinálja, számot ad érte. És most rátérnénk a következő parancsolatra, a ne őjre. A halandó élet megbecsülésére. Mert a ölés az előbb-utóbb úgy is meghal, de mégis ezt az életet is meg kell becsülnünk. Komolyan kell venni, hogy mindenki úgy születik, hogy Isten hozzájárul a születéséhez. Akarja, hogy legyen. Ez segítséget is jelent, mert nem jó töprengés, hogy miért is születtem erre a világra, amit elkeseredésében bármelyikünk is mondott már életében, mert Isten akaratából vagyunk ezen a földön. Az élet tiszteletére kell nevelni, megbecsülni, hogy Isten adta. Tudni és tudatosítani, hogy el kell számolni vele. Becsülni a saját életünket, és becsülni mások életét. Becsülni a magzatok életét. Nem emlékszem már rá, hogy mennyi magzat elhajtás volt, és melyik évben mondtak több milliós számokat, és mondták, hogy akkor ennyi lenne Magyarország lakossága, valószínűleg annyi nem lenne, hiszen van olyan, aki a 9 hónapon belül kétszer is megjelenik magzat elhajtáson. A magzat nagy kincs, Isten ajándéka. És éppen ezért a tudományok világában sem olyan egyszerű, amikor a őssejtek meg egyéb kérdésében ezzel foglalkoznak. Itt is találkozunk azzal, hogy milyen mérhetetlenül félnek az emberek a meghalástól. Nem baj, ha valaki meghal, csak én életben maradjak. Milliókat és milliárdokat áldoznak emberek arra, hogy valaki eladja a veséjét, a szívét, vagy akármiért, vagy valakiének a veséjét, vagy a szívét. Ez azt jelenti, hogy nem tudják az emberek, hogy milyen nagyszerű lehetőségünk van, hogy hazamehetünk az örökké való hazába, ahol nem lesz fájdalom, gyász, jaj, kiáltás, szenvedés. Szeretünk itt élni, hogyha jó a kapcsolatunk az Úrral, és szeretünk hazamenni, ha jó a kapcsolatunk az Úrral. Jó helyen van ez az ő kezében. Már csak nagyon röviden és nagyon keveset a gyilkosság, gyilkolás és a gyűlölet. Nem mondom, csak gondoljunk a hegyi beszédre, aki azt mondja embertársának, te bolond, te hülye, az méltó a gehenna tüzére. Aztán a háborúra is gondolni kell, és azt gondolom, hogy álságos világban élünk, ahol az ölést mindenki bűnnek kiáltja ki, azok is, akik rengeteg magzatot öltek meg. Eltorzult világban élünk, amikor a törvények a bűnözők mellett állnak. Jól fésült keresztények, milyen jó, hogy végre Magyarországon is megszűnt, hogy lehet halálos ítéletet végrehajtani. Fogalmam sincs, ha nagyon sokat kéne töprengeni rajta, milyen ítéletet hoznék, de vagy van valami fogalmam róla. Hát azért, amikor valaki sorozatgyilkos. És amikor, mert kiengedik, a sorozatgyilkost is kiengedik. És mit fog csinálni, amikor kiengedik? Hát sorozatgyilkos lesz akkor is. Ha igazi keresztények vagyunk, akkor azt mondanánk, hogy addig küldünk börtönpásztorokat hozzá, még meg nem tér. Ha megtér, akkor az se baj, ha kivégzik. A világi igazságszolgáltatás végbe ment rajta, meg az isteni kegyelem is. Katonai szolgálatot írtam még le. Tehát ezek olyan dolgok, amikben én ilyenkor mindig elmondom, hogy katonatisztnek készültem, magam is annak készítettem. Annyiban változott a meggyőződésem, hogy szeretnék a élet pártján lenni, kérni, hogy ne kelljen olyan helyzetbe kerülnem, ahol én ölök. Szeretnék sebeket kötözni, de azóta sok olyan beszélgetésem volt, ahol egy-egy Krisztus hívő katonatiszt sok embert tudott megmenteni katonai erőszaktól, és áldott lett az élete. Imádkozzunk. Uram, te szent vagy és szent a te törvényed. Csodálatos a te rended. Taníts minket a te törvényedben gyönyörködni éjjel-nappal. Taníts minket meglátni bűneinket. Taníts helyesen viszonyulni azokhoz, akiket ránk bíztál, hogy neveljük őket. Áld meg minket, és áld meg soron következő beszélgetésünket. Könyörülj rajtunk, Uram, és könyörülj még ezen a világon. Amen. Amen.